Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. A mai adásban vendégem lesz Pácsonyi Patrik.
Sziasztok!
Én pedig Kovács Bálint vagyok, és ketten fogjuk lenyomni ezt az adást. Ez egy picit ilyen rendhagyó műsor lesz, mert nem aktuális NFL témával fogunk foglalkozni, hanem egy picit a jövőbe tekintünk, és hát előbe nézünk egy olyan érdekes vitának, ami az irányítókról fog szólni a 2021-es NFL drafton. Már most azért látszódik egy olyan klassz, ami egészen érdekesnek bizonyul. Persze nem tudjuk még, hogy ki jön biztosan a 2021-es draftra, de magunk előtt van egy olyan kép, ahol hát látunk csillagokat, és látunk olyan sztárokat, akik majd még csak ezután fognak egy picit jobban kivilágosodni. De mielőtt nekivágnánk ennek a nagyon érdekes témának, Patrik, hogy halad a szezon, hogy élvezed ezeket a meccseket, illetve hát most már, ha jól tudom, azért nem csak a vasárnapok aktívak, hanem a szombatok és a hétköznapokban is vannak olyan meccsek, amire ránézel.
Igen, jól tudod, igyekszem minél jobban belásni magam itt az egyetemi mérkőzésekbe is. Megmondom őszintén, ezt én már szeptember elejétől akartam így csinálni, csak elvette a kedvemet egy picit, hogy néhány konferencia ugye később indult el, sokan opt-out-oltak, és akkor voltam már úgyis vele, jó, oké, akkor idén megint csak NFL-t fogok nézni, mert ez a szétszaggatott szezon nem az én asztalom, nehéz is követni, hogy akkor most kijátszik, nem is látok mindenkit, aki jövőre jön a draftra, de aztán, ahogy így szép lassan csatlakozott az összes konferencia, én akkor kapcsoltam be igazán, előtte is néztem meccseket, de igazán akkor csatlakoztam be, amikor a Big Ten is elkezdte itt a maga mérkőzéseit, és azóta szerintem ilyen heti szinten, hát két meccset mondjuk élőben, meg mondjuk még további hármat, négyet így kondenszt változatban igyekszek megnézni, illetve ha van olyan meccs, akkor azt csak összefoglaló gyanánt belepillantok, és így megint magával ragadott ez az egész, beszippantott, utána olvasok, én azért annyira nem vagyok benne régóta, mint te, és még nagyon-nagyon sok hiányosságom van, de tényleg azt tudom csak mondani, hogy így egyre jobban érdekelnek a meccsek, egyre inkább azt veszem észre, hogy izgatottan kellek föl megnézni egy-egy eredményt, akár nem tudom, csütörtökről péntekre még akkor is, hogyha egy kis csapat játszik, és hát most már ott tartok, hogy nem csak azokat a játékosokat figyelem, akik jövőre draftra jönnek, hanem azokat is, akik esetlegesen még bent maradnak, és majd jövőre újra találkozhatok a nevükkel. Hát ez egyrészt hála nektek, ugye az arénán négyen egyre több mérkőzést adtok, vagy hát heti rendszerességgel azért legalább kettőt az egyetemiből, és ugye itt téged is hallhatunk, én meg erről akartam kérdezni, hogy milyen ott a celeb élet, most ugye a Blik meg a Nőklapja, mindenki csinált veled interjút, és özönönek utána a lányok, hogy menedzseled ezt a megváltozott életet?
Borzasztóan furcsa ezzel szembesülni. Az a furcsaság, hogy teljesen más dolgok egy college foci meccset és egy NFL meccset közvetíteni, vagy egy adott meccsre felkészülni, mert még a college foci az, hát hogy mondjam, a források tárháza az nem olyan széles, mint az NFL-ben, ahol bárhova kattint az ember Twitteren beleakad valami érdekességbe, vagy cikkbe, vagy infóba, addig vannak olyan hát egyetemi foci meccsek, ahol az adott csapatok sem gondoskodnak arról, hogy kiadjanak egy média guide-ot, vagy összeírjanak egy rendes depth chartot, és akkor az tényleg meghozza az egésznek az ilyen romantikáját, hogy ott ülsz egy magad, és van egy néhány napot felkészülni az adott csapatból, és nem csak a legnagyobb sztárokat kell tudni, hanem amikor a mérkőzés előtt kiderült, hogy a Memphis UCF meccset adtuk Istivel, akkor a mérkőzés előtt kiderült, hogy a Memphisnek az egyik kezdőelkapója, Demante Kaksi úgy döntött, hogy opt-out-ol. A héten semmi hír nem volt erről, csak kerestük a Twitteren az infókat, hogy akkor most mi történt, és hát kiderült, hogy akkor meccs előtt jelezte a csapatnak, hogy nem kíván beöltözni. Ez egy nagyon furcsa dolog volt, és akkor ez tényleg csak egy ilyen kiragadott példa, és akkor ott volt, hogy akkor két Demante Kaksinak a cseréje, és akkor róla is kellene tudnia egy csomó dolgot. Szerencsére hát azért ezek föl vannak írva, meg vannak vagy a készülésbe fektetett energiák, de igen, érdekes történet ez egy ilyen mérkőzésre való felkészülés, meg egy közvetítés maga. Egyébként ez a meccs ez nagyon izgi volt, pont szerintem az egész szezon egyik legjobb meccse, amit adott az Arena 4 egyetemi fociban. 100 fölötti pontszámú mérkőzés, rengeteg támadó futball, bár aki ezt nem szereti, az nyilván nem annyira élvezte, de hát voltak szép dolgok, meg szép jelenetek idén is. és egy kicsi előretekintés, hogy a hétvégén megmutatjuk az egyik főszereplőjét a podcastnek, és akkor szerintem kanyarodjunk is rá ezzel az átkötéssel, hogy Clemson-Pittsburgh meccset fogunk adni hétvégén 21:30-tól online, tehát bárki számára ingyenesen elérhető formában, ahol...
És te közvetíted?
Én leszek a korain, igen.
Na úgy, hát akkor ez egy külön öröm, hogy a podcast hogy egyik főszereplője.
Nem úgy, tehát nem én, hanem Trevor Lawrence, akiről majd fogunk beszélgetni. Ugyanis abba gondolkodtunk, hogy összeszedjük nektek a legígéretesebb irányítókat, megpróbálunk polcukat kialakítani, vagy hogyha nem is teljesen elkülöníthető sávokat így a minőség között a játékosokban, de úgy mindenkiről beszélni egy picit, akik így a legjobbak. Személyes benyomás, kicsi tapasztalat, hogy mit láttunk tőlük, és szerintem menjünk a tetejéről, mert ha már beharangoztam Trevor Lawrence-t, és a legegyértelműbb most jelenleg 1/1-es kandidánsát a 2021-es draftnak, akkor szerintem nem menjünk el szó nélkül egyáltalán Trevor Lawrence mellett. Te, Patrik, mit gondolsz róla, és milyen benyomásokkal nézed a Clemson meccseket, hogyha őt kell éppen center mögött figyelni?
Hú, hát rögtön nem egy könnyű téma ugye Lawrence-ről beszélni, mert ugye el szoktak hangzani olyan közhelyek, hogy nagyon régen láttunk ilyen jó prospektet, ő több szinten mindenki felett van. Ugye tavaly Joe Burrow kapcsán beszéltünk arról, hogy Luck óta nem láttunk ilyen prospekt szezont, és hogy mennyire tehetséges a sánsz, de még hozzá képest is Lawrence egy olyan szint, amit tényleg nagyon-nagyon régóta nem láttunk, és azért különleges ő itt szerintem az elmúlt évek 1/1-jéhez képest, és ehhez a klászhoz képest is, mert ő, hát mondhatjuk azt, hogy 2,5, de 3 éve olyan magas szinten játszik, amit régen láttunk szerintem egyetemi fociban, és régen láttunk ennyire jó irányítót, aki a játék majdnem minden elemében egy profi benyomását kelti. Ugye már a legelső szezonjában is nagyon pontos volt, nagyon jók voltak a hosszú labdái, akkor abban a szezonban még szerintem az ideitől meg a tavalyitól eltérően a futásai is élményszámba mentek, és ami még szintén kiemeli itt a többiek közül, hogy egyszerűen egy olyan mentalitású és határozott játékos, aki nem remegett meg itt nagyon fiatal korában sem, amikor például a Clemson behúzta a trófeát, vagy pedig a tavalyi playoffban sem, abszolút nem rajta múltak a dolgok, úgyhogy ő egy tényleg egy, tudom, hogy ez elcsépett dolog, de hogy ő egy teljesen más szint, mint itt a többiek, akiről fogunk beszélni, és az is nagyon furán hangzik, hogy mindig elmondjuk, hogy a játék majdnem minden elemében tökéletes, de egyszerűen Lawrence esetében erről van szó. Ő egy kiváló downfield passer, nagyon jó fizikai adottságai vannak, nagyon pontos lábon is nagyon jó, úgyhogy nehéz kiemelni bármilyen dolgot. Egyébként, ha neked valamire rá kéne böknöd, hogy mi az ő legnagyobb erőssége, akkor mi lenne az?
Uha, ez az, ami nagyon nehéz, mert tényleg összetettségében a játék az tényleg gyönyörű, és csak jót lehet elmondani róla. Persze, itt picit visszakanyarodnék, hogy tavalyi szezonja az nem úgy indult, ahogy kellett volna. Idén erre rátszáfolt, nagyon erősen kezdett, teli két lábbal a gázon. Nekem nagyon tetszik egyébként a döntéshozatala, vagy ez a higgadság, ami igazán jó NFL játékosát teszi, amellett, hogy tényleg egy jó iránytól az sok mindenből tevődik össze, de tényleg a döntéshozatala az egészen kiváló, és sokat fejlődött az elmúlt évek során. Ezt láthatjuk egyébként most 2020-ban, hogy azért mennyivel letisztultabb lett a játék, mint ahogy tavaly bemutatta azt. Nekem ezt tetszik nagyon. Az, hogy tényleg milyen hibát keresünk benne, hát lehet, mert letisztult a döntéshozatala, de vannak ilyen fejfogós hibái, de melyik irányítónak nincs még profi szinten is a legjobbaknak. Úgyhogy hát én nem tudnám egyébként kijelenteni annyira kategórikusan, hogy mindenki fölött sokkal-sokkal áll. Én azt gondolom, hogy Trevor Lawrence és a második között sokkal kisebb a különbség, mint mondjuk a második és a harmadik között, de ott tényleg egy nagyon nagy szakadékról beszélgethetünk. De egyébként bemutatja Lawrence-nek a nagy hype-ját az is, hogy például mondtad, hogy vezéregyéniség, és nem csak hogy a csapatának a vezére, hanem konkrétan az egész college futball élére állt, az arca lett azzal, hogy legnagyobb hangot adta ő ki akkor, amikor a vírus helyzetben amellett kampányoltak a játékosok, hogy ők mindenféle egészségügyi előírást betartva vállalják a kockázatot és felelősséget. Ez most egy másik téma, hogy ez okos dolog-e vagy sem, de ezeknek az egyetemeknek megvan a büdzséjük, hogy ezt meg tudják oldani, hogy megpróbálják minél alacsonyabb szintre lecsökkenteni a kockázatát a megfertőzésnek, vagy a megfertőződésnek. Hát Lawrence az egésznek az élére állt, és minden nagyobb hanggal próbált kampányolni emellett, és minden kritikát ugye neki szögeztek, hogy hát ezt hogy gondolja meg, mit tudom én, de nagyon higgadtan tudta kezelni ezt az egész közösségi médiában, meg mindenhol, ahol érte őt a bármiféle szidás, vagy tényleg kritika. Nekem ez is nagyon tetszett.
Abszolút, itt a fejben lévő dolgok azok, amik nagyon-nagyon fontosak nála, és akkor itt a döntéshozatalt emelted ki, meg a vezérszerepet, de így ez az egész komplett package, amit tőle kapunk fejben, ez az, ami szerintem kivételes, és én nem értek egyet azzal, hogy nincs akkora különbség a közte és a második között, mint a második és a harmadik között, mert szerintem megvan ez a különbség. Lawrence tényleg a harmadik évében nyújtja már azt a kimagasló szintet. Oké, a második éve elején volt egy kisebb hullámvölgy, de én azért nem érzem ezt annyira kiemelkedően rossz periódusnak. Amit ugyan nyilván föl kell hozni nála még, hogy ugye egy elég jó programban a Clemsonnál nincs nagyon rossz dolga, és most amikor a Covid miatt nem tudott játszani, azért a helyére beálló fiatal DJ Ugulelejé, nem biztos, hogy jól mondom a nevét, de hogy ha nem is tudta helyettesíteni, de vissza tudtak jönni egy gyengébb ellenfél ellen, akkor egy top 4-es csapat ellen végig meccsben voltak, és csak hosszabbításban kaptak ki, tehát egy jó csapat van, és volt mindig is Lawrence körül. Ettől függetlenül én tartom azt, hogy ő egyszerűen ez a döntéshozatal, pontosság, hosszú labdák és kiváló felépítés kombó olyan, amit nem láttunk, és valamennyire magam ellen is beszélek, mert nekem Boró nagy kedvencem volt, de hogy még ők sincsenek szerintem így egy szint, nem lehet őket sem egy szinten emlegetni, amikor prospektekről beszélünk.
Igen, ez érdekes, hogy mágikus szezon, meg Joe Burrow 2019-ben mindent fölírt, aztán jön egy másik év, egy új év, és akkor teljesen újraírja az egész gondolkodást Trevor Lawrence, és nem azért, mert rekordokat dönt, hanem amit mutat, az olyan minőségben történik meg a pályán, amit tényleg utánozhatatlan, és még itt ragadva, ugye a jugeleje is szállt be két meccsre, és tényleg látszott a visszaesés, de nem volt akkora szignifikáns, viszont ez szerintem nem az irányító kritikája, tehát nem azt mondjuk, hogy Trevor Lawrence csak egy rendszerirányító, hanem ez a programnak a dicsérete egyébként, hogy bár nem tudták megnyerni a mérkőzést, de egy olyan komplett az egész csapat Clemson oldalon, tekintve azt is, hogy mondjuk elvesztettek koordinátorokat, meg segédedzőket, meg egy NFL prospekteket, rengeteget, hogy összetudták szedni úgy magukat, hogy az egy 2018-ról 19-ről, majd 19-ről 20-ra is egy kompetens bajnok esélyes csapat legyen, és ennek a vezére Trevor Lawrence. Szerintem egyébként túl is beszéltük akár azt a témát, amit bár nem biztos, de mert sokat lehet róla még beszélgetni, és fogunk is majd a jövőben, amikor már specifikusan csak az irányítókkal foglalkozunk, top 5 és csak azok, akik biztosan ott vannak a drafton, de nagyon sokat lehetne még Lawrence-ről beszélni, viszont vannak itt még a tárban bőven olyan fiatal emberek, akikről én ugye azt gondolom, hogy illetve most a második egyénnél maradom, ugye Justin Fields lesz az, akiről beszélünk, aki szerintem sokkal-sokkal közelebb van Trevor Lawrence-hez és az 1-per-1-hez, hogy róla 1-per-1-esként beszélünk, mint a harmadikhoz, akiről majd még lehet, hogy vitázunk, hogy ki az, de akkor Justin Fields, Patrick, ne a múlt hét szombatból, meg az Indián elleni meccsből induljunk ki, de azért tegyük be az egyenletbe, hogy ott mit láttunk, illetve mit láttunk az elmúlt években. Mindenképpen egy nagyon izgalmas játékos a college futballnak ő, talán a második legértékesebbje, ha csak az irányító posztot nézzük, nem talán biztosan, hogyha az egészét nézzük, akkor meg talán.
Igen, említed itt ezt az Indiana elleni meccset, nagyon-nagyon nehéz kizárni itt a friss memórit, és hát ha ezt múlt héten veszük fel ezt a podcastet, akkor valószínűleg Fields-ről is szuperlatívokban beszéltem volna, ugyanis addig körülbelül...
Még a posztrauma stressz fázisban
igen,
vagy.
Igen. Én meg, tehát meg vagyok lőve egy kicsit, és nagyon zokon vettem ezt a teljesítményt tőle szombaton. Ha nem néztük volna azt a mérkőzést, vagy hogyha múlt héten veszük fel ezt a podcastet, akkor arról beszélnénk, hogy Fieldsnek volt körülbelül 3 vagy 4 elkaphatatlan labdája az eddigi szezonban, ami egészen kivételes. Tehát nagyon pontosan játszott, nagyon éles volt, nagyon szép velocity-a volt a labdáinak, igazából egy olyan dinamika van az ő lábaiban, ami szerintem egyébként Lawrence-nél nincs meg, tehát a két, ha csak a futásokat nézzük, akkor Fields-ben sokkal több fantázia van, tehát ő neki különlegesebb a mozgása, a passzjátékoknál szintén ezek a zone read-es, meg RPO-s játékok szintén jobban illenek szerintem Fields játékához, tehát ő is egy nagyon pontos és egy nagyon jó downfield passzoló, ugyanakkor Fields-nél én sokkal inkább érzem azt, hogy a döntéshozatallal vannak gondja, és itt az Indiana ellen például két interceptionja is nagyon-nagyon csúnya döntésből született, tehát az egyiket hanyagfekve dobta el, igazából nem is értem, hogy hova, és most oké, tehát nem egy meccsből kell kiindulni, de hogy alapvetően is többször érzem nála, és tavaly is éreztem nála úgy, hogy képes rossz döntést hozni, esetleg egy elkapójánál sokáig időzni, vagy hát nem is azt, hogy sokáig időzik, hanem hogy ha eldöntötte, hogy neki dobja, akkor néha képes leragadni nála. Most nyilván ezek olyan dolgok, hogy alapvetően őt is egy, nem hiába gondolom a másik legjobb irányítónak, tehát úgy kell ezeket is elhelyezni, hogy ezek kisebb hibák, de nála igenis inkább ott vannak ezek a döntésbeli hiányosságok, mint Lawrence-nél, valamint Fields esetében azért még sokkal kisebb a mintánk, hogy megmondjuk, hogy milyen irányító, és itt pont az Indiana elleni meccs tett helyre minket, hogy azért neki igenis vannak hibái, és még azért egy kicsit konzisztensebben megnézném, hogy ezt a szezont hogyan viszi végig.
Igen, nekem is megmaradt élesen ez a múlt heti Indiana elleni meccs, viszont én nagyon-nagyon nagyra tartom őt, tehát nekem van egy felső polcom, és azon is mondjuk egy A meg egy B, egy A lesz, A meg egy C, vagy egy A meg egy D legyen, egy A lesz Lawrence, egy C lesz Fields, de nekem tehát lenyűgöz a játéka, vagy ahogy ő ezt a futballt csinálja az Ohio State-en. Egy kicsit visszamenve a múltba. Justin Fields ugye a Georgia-ra, egy georgiai srácról beszélünk, Georgia-ra írt alá, majd valamilyen úton, módon, valamilyen döntési folyamat után sem nem tudta legyőzni Jacob Eason-t, sem Jake Frommot az irányító versenyben, is eltranszferelt ugye az Ohio State-re, és ott nyerte meg a kezdő pozíciót tavaly, és hát bemutatta, hogy hát az egyik legjobb irányítója az egész országnak. Akkor még ugye Joe Burrow-kkal volt versenyben, meg Justin Herbertekkel, Tua Tagovailoa-kkal, úgyhogy egy ilyen országban is nagyon eredményesen tudott dolgozni a redshirt freshman évében, és akkor visszajött erre a második szezonjára, és mindenki azt mondta, hogy ő a Heisman trófának a legnagyobb esélyese, úgyhogy még egy meccset se játszott, közben Mac Jones és Kyle Trask, róluk is beszélünk majd, hát yardot yardra, rekordot rekordra halmozott, úgyhogy érdekes az ő megítélése az egyetemi futball világában, biztos, hogy a jóslatok meg a gondolatok nem tévednek azzal kapcsolatban, hogy egy nagyon hatékony és jó NFL irányító lehet. Nekem, nem tudom, te hogy vagy vele, Patrick, de nekem Cam Newton azért, ilyen Cam Newton vibe-ok ott vannak a fejemben, amikor az ő játékát nézem. Hogy gondolod ezt, mennyire igaz?
A test felépítése miatt ugye nehéz, vagy nem feltétlenül látja ezt a hasonlóságot sok mindenki, de abszolút van egyébként, vagy bele lehet látni ezt a vonalat is Fields játékába. Nekem, ha már itt ki kell emelni valamit, akkor nagyon tetszenek a mozgás közben eldobott labdái, és ugye itt egy pici baseball párhuzamot lehet, ugye ő kacérkodott esetleg a baseball karrier gondolatával, és nem ment túl messzire, de megfontolta, hogy mondjuk így, és látszik is néhány dobásán, hogy meg lenne a tehetség ahhoz a sporthoz is, és ezek kifejezetten tetszenek. Ami viszont nem tetszik, és még az előbb nem mondtam, de szintén a mozgás kultúrájához tartozik, hogy sokszor, ha nyomás érkezik rá, akkor rögtön a menekülés jut az eszébe, és nem pedig azt nézi, hogy esetleg a blitz nyomán kimaradt üresen, vagy melyik zónát tudja megdobni, hanem egy picit gyorsan a nyakába szedi a lábait, és hát tényleg egy nagyon természetesen jó futó irányító, de ettől függetlenül ezt én szintén egy kicsit az ő nyakába varnám, hogyha negatívumként kell valamit megemlíteni.
Igen, az egyértelmű, hogy a nyomás alatt neki azért még van mit fejlődni, és ez tök furcsa abból a szempontból, hogy például Joe Burrow nyomását jobban dolgozott tavaly, mint nyomás nélkül. ezt egy picit így perspektívába lehet helyezni Fieldsnél, de igen, amennyire természetes futballjátékos ő, ugye mondjuk egy scramble útján, amikor ki kell jönni, az azért nagyon ritka, tényleg párját ritkítja egyetemi szinten, úgyhogy nagyon jó kezekben van ez a 2021-es NFL draft, mert én szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy tök mindegy, hogy ki lesz az 1/2, meg az 1/1, ők mindketten menni fognak, és egy teljesen új franchise, teljesen új arcai lesznek egy újjáépülő szisztémában. Most jelenleg ott tartunk, hogy a Jets és a Jacksonville Jaguars húz 1/1 és 1/2-re. Te látsz bármi esélyt, hogy ez a 1/1 Lawrence, 1/2 Fields ez meghiúsulna?
Egyáltalán nem. Nekem inkább egy olyan kérdésem lenne, hogy te Fieldset hol látnád szívesen?
Hát, én nekem a Washington Redskins, akik Washington football team, mert én mindig beleszaladok ebbe, tehát a Washington football teambe látnám a legszívesebben, és ez furcsa dolog, de szerintem Ron Rivera lehet az, aki megpróbálja lemásolni Cam Newton vonalát, egy kicsit modernebb szisztémába emelve, de szerintem kecsegtető lehetőségek vannak a washingtoni franchise-ban, és sokkal kecsegtetőbbek, mint mondjuk előtte hát a Jacksonville-ben és a New York Jets-ben.
Igen, az a baj, hogy az elképzelhetők közül én is egyébként a football teamet mondanám. Most mondhatunk ilyet, hogy a Panthers rendszerében tök jól nézhet neki, meg nyilván kreatív edzők keze alatt, csak nyilván ezek a csapatok nem ott fognak draftolni, és ha már ilyet kell mondani, akkor nekem is a football team jutna eszembe, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez alakulni.
Hát sajnos ez nem fog. Hát vagy le kell csúszni addig, de 1/1, 1/2, most tényleg úgy tűnik, hogy beton biztos. Úgyhogy hát Justin Fields valószínűleg vagy észak-keletre, vagy pedig dél-keletre költözik. Kíváncsian várjuk, hogy milyen új szisztémába, rendszerbe, edzőkkel megtámogatva, ki lesz az a koordinátor vagy stratéga, aki őt teljesen ki tudja használni úgy, ahogy egy sikeres irányítóval azt tenni kell. Lássuk idén Justin Herbertet, aki az Oregonon tavaly a nyomát sem mutatta annak, amire képes volt idén. Ez már egy másik téma, de akkor ugorjunk is egy olyan játékosra, akiről tavaly nem gondoltuk volna, hogy olyan játékot mutat, mint amilyet mutat most, és az egyik legmegosztóbb szereplő a kettőnk beszélgetéseiben, ő Zach Wilson, hogy én nagyon-nagyon magasra tartom őt, te viszont egy kicsit, hát azért próbálnád...
Szkeptikus vagyok.
Igában tartani a lovakat, és nem elhagyni hat felé szaladni, de mit gondolsz róla, ő megint csak egy olyan játékos, aki szerintem nagy reményeket dédelgette a következő drafton.
Igen, az a baj Wilsonnal, hogy tudnék lelkesedni érte, és ha csak tisztán a játékát nézem, akkor tudok is lelkesedni valamint, de folyamatosan mindent megteszel azért, hogy lelkesedjek érte itt az emlegetésével.
De azt hittem, hogy pont elriasztalak a hozzáállásra.
Nem, abszolút nem. Csak én igyekszem megtartani ilyenkor a távolságot az olyan játékosoktól, akik ilyen nagyon hirtelen robbannak be, és nem találkoztak feltétlenül olyan ellenfelekkel, ahol valósan le tudnánk mérni az erejüket, mert igen, Boró is egy szezonos csoda volt, de hogy ő azért a szezon folyamán nagyon kemény sorsoláson ment át, és tudott bizonyítani, miközben Wilson kiválóan játszik, tényleg talán mondhatjuk azt is, vagy hát mondhatnánk azt is, hogy Heisman győztes formában játszik, viszont elképesztő gyenge sorsolás van itt a csapatának, és nem tudjuk lemérni így, hogy erősebb védelmek ellen milyen lenne például a döntéshozatala, milyen lenne nyomás alatt, mivel viszonylag keveset kell menekülnie, kevésszer kerül a szituációba, ahol nagyon kell bizonyítania. Azt látom, hogy igen, meg tudja dobni azokat a passzokat, ami az NFL-ben kell, meg tud dobni olyan corner útvonalakat, amiket tényleg kevesen, és nagyon szépek a labdái, ettől függetlenül még nem volt próbára téve, és én ezért vagyok egy kicsit szkeptikus, távolságtartó, ugyanakkor kezdek én is fölülni erre a hype vonatra. Hozzá csak annyi lenne a kérdésem, hogy tényleg mi az, ami miatt Wilson nincs például a Heisman odcoknál a top 3-ban, hogyha tényleg ennyire magasra kéne tennünk az ő idei teljesítményét?
Egy dolog a Heisman trófea megnyerése, meg egy teljesen más dolog, hogy ki mennyire NFL ready, kész az NFL-re.
Ezt aláírom, csak pont, hogy az van, hogy Wilson minden olyan dolgot villogtat statisztikákban, játékban, rekordban, ami egy Heismanhoz kell, miközben például egy, nem tudom, Kyle Trask, aki sokkal kevésbé izgalmas irányító számomra, mégiscsak jobban ott van mégis azt hiszem kisebb otta van a Heismanra, és nálam ez azt mondja, vezeti, akkor most már vezeti. Tehát mindegy, tehát számomra ő sokkal kevésbé izgalmas, most tegyük félre, hogy amúgy ő is jó játékot mutat idén, de alapvetően azért ő egy kevésbé izgalmas játékos, mint Zach Wilson, ebben megegyezhetünk. Wilsonnak jobb a mérlege is, valamint jobbak a statisztikái is, és mégis magasabb a Heisman, szóval akkor szerinted ez miért van?
Van egy ilyen group of five szorzó a játékosok mellett, akkor fele annyit ér a statisztika nyilván, amit ők letesznek.
Na, mint, de hogyha... akkor választ is adtál arra a kérdésre, hogy miért vagyok szkeptikus Wilsonnal.
Én azt mondom, hogy kontextusba kell helyezni azt, amit látunk, és amit ő mutat, abban meg kell keresni a jót és a rosszat. Persze van egy csomó rossz, és elhiszi magáról, hogy ő a Mormon Mahomes, mert hogy ez a beceneve, az elektrik, tehát hogy annyira elektrikus játékos, hogy meg a dobásai, a játékstílusa, az a lazaság, amit Mahomes mutat, szerintem jó a párhuzam, nyilván egy kicsit ilyen túlzó is lehet, hogy egyből Mahomeshoz hasonlítani bárkit, az istenkáromlás, de egyébként benne van ez a swag a játékában, ami Mahomesnak is, hogy shovel passek, no look passek, teljesen ilyen sidearm átadások, hogy oda se néz tényleg, és lehetetlen átadásokat mutat. Hát volt olyan meccs, amikor ezekkel a megmozdulásokkal beleszaladt egy-két hibába, sok hibába, de amit látunk, hogy a mélylabdái nagyon pontosak. Nagyon jól hoz döntést. Borzasztóan gyorsan olvas, nagyon jól megérti a koncepciót, hogy adott readnél mikor kell tovább olvasni, amikor már nincs meg. Nagyon szépen dobja meg a labdát, jó a mechanikája, elég gyors. Tehát nagyon sok olyan apró dolog van, ami a mentális dolgokon kívül benne van az ő játékában, nagyját teszi, és megkönnyíti a csapattársaknak a dolgát. De igen, itt lehet kampányolni amellett, hogy persze, azért fel a kezekkel, egy kicsit hátrébb, két lépéssel, mert hogy ő mégiscsak egy BYU irányító, nem pedig egy Alabama, Florida, Georgia, bármit mondhatok, Clemson. Úgyhogy igen, ki kell várni, de egyébként, hogyha jól megnézzük a filmjeit, és nem csak a highlightjait, akkor azért észreveszünk apró nüanszokat is, amikben tényleg nagyon jó, és hát olyan apró nüanszokat is, amiket ki kell zárni a játékába, és el kell hinni, hogy nem, én nem Patrick Mahomes vagyok, hanem Zach Wilson, és hát le kell hajtani a fejemet, és dolgoznom kell tovább a sikerért. Szerintem ez nála nagy kérdés lesz, hogy majd ezt tudják kezelni, ezt a stílust. Nem mondom, hogy nagyképű, de azért vannak olyan jelek, amik azt mutatják, hogy azért rendesen elhiszi magáról, hogy jó játékos.
Abszolút. Egyébként ez nagyon igaz, amit mondasz. Tehát, hogy jellemzi ez a... Hát hogy is... Hogyan lehetne ezt jól megdobni, hogy olyan labdák vannak, amik ilyen, nem tudom, tényleg X-faktorosak, és szerintem az a legnagyobb baj nála, hogy annyira elhiszi, hogy folyamatosan tudja ezeket dobálni, hogy néha... egy jobb döntés lenne megdobni egy check down-t, vagy egy rövidebb útvonalat, mint hogy folyamatosan ezekkel vitézkedjen. Te egyébként, ha NFL, nem tudom, GM lennél, akkor is annyira tökösen azt mondanád, hogy mondjuk harmadiknak választasz, és kiválasztod őt?
Én minném harmadikra. Mondjuk nem a Bengals helyében, akik most éppen 1/3 ülnek, de...
Igen, értem.
De ugyan... Mindig arról beszélgetünk, hogy mi egy új franchise-nak a kulcsa, és nyilván egy új franchise-nak a kulcsa, egy új irányító, akire lehet építeni, és a régit el kell hagyni, mert hogyha azt játszuk, amit Washingtonban játszanak, hogy meg játszottak Arizonába, és lehet most akkor itt sorolgatni a csapatokat, vagy éppen a New York Giants oldalán, hogy van egy fiatal tehetséges irányítónk, de a vezetésről egyértelműen kiderül, hogy nem vele számol. És ilyen csapatokról beszélgetünk most a New York Jets-nél is, hogy hiába van ott Sam Darnold, és hittek benne korábban, felejtsük el, húzzuk ki őt. És ugyanez lehet mondjuk ugye Washingtonban is, vagy New Yorkban is, ugye a kék New Yorkban, hogy akkor oké, a franchise-unk sikerességének a kulcsa, egy új irányító. Rá, fölrakunk mindent, lásd Baltimore-ban Lamar Jackson, és akkor vele megyünk úgy, ahogy kell, vagy Patrick Mahomes, vagy Baker Mayfield, vagy Kyler Murray. Tehát ilyenekben kell gondolkodni, úgyhogy 1/3-on még Zach Wilson se drága. És hogyha nincs több hozzáfűzni valóda ez a témához, akkor ugye most ugrottunk egy polcot, de maradjunk szerintem ezen a szinten, és vagy hát hasonló szinten, és akkor most egy kicsit már itt lehet gondolkodni, hogy ki a negyedik, akit érdemes lenne felhozni, és akkor sorrendbe menjünk, de akkor itt most lesz egy ilyen összesség, szerintem egy 2-3 játékossal, 4-jel akár egybemosva. Trey Lance, a North Dakota State-nek a most már volt irányítója, egy egészen érdekes történet, ugye másodosztályi egyetemen egy szezont kezdett mindössze, és volt még egy meccse idén, viszont az az egy szezon az olyan mágikusra sikerült, hogy 28 touchdown átadás mellett nem adta egyszer se a labdát, és ha jól tudom, és most nincs előttem ilyen statisztika, de nem volt ilyen freshman szezon sohasem az FCS-ben, és hát emellett azért rengeteg futott touchdown-nal is kivette a részét, szám szerint 14-jel a tavalyi North Dakota State bajnoki menetelésben. Róla mi a véleményed, Patrik?
Hú, hát ha valakitől fázok ezen a drafton, illetve itt az összes emlegetett QB közül, akkor az lesz. Ő még Wilsonhoz képest is az a játékos, ahol én egy szezon alapján egyszerűen nem mernék hozzányúlni, és nem azért van, mert ne lett volna tényleg mágikus ez a szezonja, de hogy annyira keveset láttunk belőle, és annyira hirtelen volt ez az egész, hogy valahol nem igazán tudom elhinni, és hát nála is egyébként az ellenfelek erősségéről lehetne vitatkozni, valamint azért ő egy olyan rendszert vitt, és egyébként ezt Wilsonnál is elfelejtettem azért kiemelni, hogy azért az a spread offense nem feltétlenül a profikra is átírható offense, ami ott volt, és akkor itt Lance esetében meg aztán főleg egy olyan offense volt megírva, ahol nem feltétlenül kellett annyira olvasni a védelmeket, hanem általában jól megrajzolt játékok voltak, ahol neki az első, vagy legrosszabb esetben a második rigyét meg kell dobnia, használták a futásaikat is, a futásait is, úgyhogy én mindig, amikor profira át kell állni egy irányítónak, akkor nagyon nézem azt, hogy az egyetemi rendszeréből mennyire lehetséges az, hogy neki megvan hozzá képessége, hogy megtanulja ezeket a dolgokat. És nyilván ezt nem tudjuk meg, hogy meg tudja tanulni, de azt látjuk, hogy az egyetemi szinten nem kellett annyira olvasni a játékot például Lance-nek, mint ami majd a profik közt meg lesz tőle követelve, illetve hát a futójátéka is annyira könnyed volt, vagy hát a futás is annyira könnyedek voltak, hogy egyszerűen ezt a profik között nem hiszem, hogy tudja majd ugyanúgy kamatoztatni. Ettől függetlenül nyilván egy nagyon pontos játékos volt. Interception nélkül lehozni egy szezont az hatalmas fegyvertény, úgyhogy nyilván sok jót el lehet azért róla is mondani, de hogy ha valakitől fázni lehet, akkor én tőle.
Teljes mértékben egyet tudok érteni mindennel, amit mondtál, és ez furcsa, mert azért sok mindenben nem értünk egyet itt a top irányítók között sem, és lesz még ez így egy pici teaser, hogy gondolkodunk abban, hogy ezt rendszeresítjük, ezt az ilyen vélemény podcastet, vagy az ilyen élmény podcastet, hogy beszélgetünk játékosokról, és nem csak a szakmai dolgokat szem előtt tartom, hanem tényleg hozunk meccsről élményeket, hogy miért dobál Justin Fields háttal a pályának, vagy háttal a saját csapatának. De következő, ami nagyon izgalmas lehet, és tényleg sok beszédtémát szolgáltat, az a 2021-es elkapó klassz, és lehet, hogy ez lesz, vagy hát mi úgy reménykedünk ebben, hogy ez lesz a következő témánk, amiről beszélünk. Na de, visszatérve az irányítókhoz és Trey Lance-hez, a Trey Lance-nek az egyetemi rendszere az olyan szinten rá volt író, és idézőjelben lebutítva, mert hát egy egyetemi másodosztályi rendszerre nem lehet azt mondani, hogy egyszerűen megtanulható és buta, de hogy első olvasás, nincs meg, fut. Nyomás, nem néz föl, fut. Tehát, hogy olyan szinten egyszerű dolgot találtak el, és kérték tőle, hogy valósítsa meg, ami neki nagyon jól ment. Az, hogy tud-e olyan mértékű olvasást csinálni a pályán, mint Trevor Lawrence, aki nagyon minimális kulcsokkal dolgozva, nagyon apró nüanszokat észrevéve a pályán hoz nagyon jó döntéseket, hát azt Trey Lance-től ne várjuk, mert ezt nem lehet tőle elvárni, ő nem Trevor Lawrence 2,5 év, vagy majd lesz 3 év első osztályú top tapasztalat ellen. Oké, hogy az ACC nem egy világverő banda, de azért ő megjárta a college football playoffját 2-ből 2-szer, egyet ugye meg is nyert, egyszer ugye a döntőbe hasalt el, tehát ott azért elég magas versengés ellen volt, nagyon jó játékkal a pályán, ezt egy kicsit furcsán, sokan furcsálták, hogy miért nem transferelt el mondjuk Oregonba, vagy valahol az FBS-be, hogy bemutasson még egy szezont, de hát ugye nyilván egy új rendszer teljesen, tehát lehet, hogy azzal csak rontott volna az értéken, nem javított, és ezért döntött amellett, hogy akkor ő idén nem játszik, vagy hát lejátsza az egy mérkőzését, amit játszottak idén a North Dakota State-tel, de azt tényleg alá tudom írni, hogy óriási potenciál, de akkorát lehet vele zakózni szerintem, hogy ha azt elhisszük róla, hogy akkor mindent meg tud csinálni a pályán, amit kérünk tőle, nem. Itt szépen egyenként, apránként kell rá nagyon egyszerű koncepciókat, és olyan dolgokat elvárni, mint mondjuk Shanahan rendszere, hogy oké, nem kell aztán túl variálni a dolgot, álljuk megkapja, Tito megkapja, Samuel megkapja, McKinnon megkapja, bárki megkapja, és akkor futnak vele. Egy hasonló rendszerben én tudnám élvezni az ő játékát, hozzáadva azt az adalékot, hogy nagyon jó futójátékos.
Szerintem legnagyobb egyetértés ebben van meglepetése köztünk, vagy hát nem tudom mennyire meglepetése, de igazából hasonló dolgoktól félünk az esetében, hasonlót tudunk értékelni. Úgyhogy hát meg ugye róla nehéz beszélni, úgyhogy idén szinte nem láttuk játszani.
Igen, így elfeledjük őt is, és majd beszélünk egy játékosról, akit hát kicsit furcsálunk, hogy nem tűnt fel idén a pályákon, de picit később maradjunk ezen ezen a polcon, és akkor itt most kettő játékossal menjünk tovább, és majd eldöntötte, hogy én kettőt dobok be, és eldöntötte, hogy melyikkel szeretnéd kezdeni. Ketten ugyanakkora meglepetések idén, mint amilyen volt tavaly Burrow, mégse hiszük el róluk, hogy amit csinálnak, az tényleg olyan jó, mint amilyenek a statisztikák, vagy a számok, meg a fejlettebb statisztikák. Az A játékosunk ő, Mac Jones, a B pedig Kyle Trask. Alabama, Florida, nagy nevű egyetem, rengeteg ponthalmozás, számhalmozás, Heisman esélyek. Patrik, kivel kezdenéd, és miért vele, és mi a különbségek a kettejük között?
Nagyon-nagyon nehéz kérdések. Én egyébként Trask-kel kezdeném, de lehet, hogy megint csak a friss érzésekkel miatt. Jones itt a hétvégén igazából semmi különöset nem csinált, holott meg tudta volna csillogtatni a tudását. Szerintem keveset láttunk belőle. Trask számomra egy picit meggyőzőbb volt, de annyira vékony a határvonal itt a kettő játékos között, és annyira a semmiből javult fel igazából ennyire a játékuk a tavalyhoz képest, hogy igen, amiket elmondtál róluk, az teljesen megállja a helyét, és most én csak kezdjük vele. Ami a legjobban tetszik vele kapcsolatban, hogy az ő döntéshozatala mennyire összeállt az előző évhez képest. Az Athleticen volt egy nagyon érdekes cikk, ahol az edzőjét kérdezték, hogy melyik játék tetszett Trask-tól a legjobban. Ez most nem ezen a héten volt, hanem még az előző héten. És akkor ott volt egy, nem tudom, egy ilyen 40 yardos tűpontos dobása az endzomban, amiből TD lett, és az edzője azt mondta, hogy nem ez, hanem volt egy 4 yardos dobás, mármint a levegőben 4 yardot tett meg checkdown passza, amit aztán a futója, ha jól emlékszem, first down szerzett, és hogy ez, mert hogy egyszerűen jól olvasta a játékot, hogy az ellenfél ott hagyja a közepét, meg lesz first down-nak haladni, nem kockáztat meg egy, nem tudom, olyan dobást, amiből akár interception dobhat, és hogy egyszerűen annyira összeállt a döntéshozatala, annyira éretten kezeli ezeket a szituációkat, hogy ezt kell kiemelni nála, és a saját csapata is ezt tiszteli benne, holott meg tudja dobni azokat a big time throw-kat is, amit amúgy tényleg a legjobb X-faktoros irányítók, szóval nem az van, hogy csak checkdown-okkal dolgozik, és akkor ettől kell lenyűgözve lennünk, hanem igenis, nagyon szép labdái vannak, oké, neki is van egy jó kiszolgáló személyzete, de hogy azért nem egy ilyen all-time best-nek tűnő, mint tavaly az LSU volt Borónak, van egy kiváló tight endje, van egy elég jó elkapója, nem rossz ez az offense, de hogy ő maga annyit lépett előre ezzel a fejben elsősorban ezzel a dologgal, hogy szerintem ez miatt beszéltünk úgy róla, mint a vagy beszélnek róla úgy, mint a Heisman egyik fő várományosa.
Nagyon érdekes a története, kicsit ugorjunk vissza nála is, mert nem olyan egyszerű őt hát megfogni. Egy középiskolába járt Derrick Kinggel, ugye, aki a Houstonról transferelt a Miami-ba, és hát egyik valaha volt legjobb középiskolás játékosa volt Texas államnak. Na, ők egy iskolába jártak, egy középiskolába voltak irányítók, és hát annak rendje is mondja szerint Trask hát elvesztette a kezdőszerepet egy idő után, és végülis King volt a középiskolában a kezdőirányító, és hát úgy került el Floridába, hogy gyakorlatilag nem volt sok tép róla, nem tudták róla, hogy mit tud ez a srác, mert ugye Kingről voltak a játékok, és akkor Trask, talán jól emlékszem, most nem emlékszem teljesen pontosan, el kell újra olvasnom a cikket, de talán az első szezonjában kezdő volt, majd utána csak ilyen epizód szerepeket kapott, amikor a 60-nal mentek a harmadik negyedben is, és akkor leültették Kinget, hogy jó, akkor elég. És na hát Trask gyakorlatilag innentől fogva egészen tavalyi szezonig, amikor ugye Felipe Franks megsérült, neki be kellett állnia, nem volt gyakorlatilag semmilyen olyan tapasztalat, amit föl tudna mutatni, és lehetne ráépíteni. Ez egyik oldalon megragadható negatívumként, másik oldalon meg úgy gondolom, hogy az őt igazolja, hogy mindig ott volt és küzdött, és próbált tenni az ellen, hogy ő ne egy csere legyen, és végülis megkapta a lehetőséget, bebizonyította, hogy egy, nagyon jól tud alkalmazkodni az adott változáshoz, tehát, hogy egy kezdő szerepkörbe ugrik egy cseréből, és gyakorlatilag nem is ezekkel a srácokkal edzett, meg nem az első csapatos offenzel edzett egy fél szezonon keresztül, meg az alapozása alatt, meg a tavasszal, meg stb. És akkor beugrott, és gyakorlatilag ment vele ugyanúgy a Florida, ha még nem jobban, mint Felipe Franks-el, és ugyanezt láthatjuk idén is, hogy nem volt felkészülési időszakuk olyan hosszú, mint kellett volna. 4 NFL elkapót adtak ugye tavasszal a drafton, vagy talán 5-öt, de most nem tudom ezt se pontosan, de a lényeg az, hogy a kezdő célpontjainak a felét elvesztette legalább, akik sok snappet játszottak, és akkor jött 2020, csak SEC konferencián belül mérkőzéseket játszanak, sokkal nehezebb dolga volt idén is, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy Kyle Traskre a legkisebb az ott, hogy megnyeri a Heisman-t, persze kell hozzá egy Kadarius Toney, egy Trevon Grimes, vagy egy Kyle Pitts, bárkit emlegethetünk az elkapói közül, de azért mégiscsak meg kell dicsérni őt is, illetve Dan Mullent, aki olyan helyzetbe hozta, hogy ne kelljen még a sok nagy szám ellenére túlvállalnia magát, mert tényleg, amit mondtál, nem az a nagy highlightja az ő játékának, hogy ő megdob egy 60 yardos paszt, amit szerintem egyébként nem tud megdobni, mert nincs olyan jó kar ereje, hogy pontos legyen és rajta legyen a zip, meg stb. De tényleg egy 4 yardos checkdown egy first downért többet ér, mint egy 60 yardos bomba a 20 yardosra. Ez szituációja válogatja, de tényleg nála ez ilyen, egy ilyen nagyon jó vagy higgadt, letisztult döntéshozatal. Úgyhogy igen, ez egy nagyon érdekes sztori, de talán picit elhúztam itt a történelmi részt az ő kis sztoriát. Én kedvelem őt, de azért vele már nem lennék elégedett az első körben.
Igen, igen, egyetértek, és itt egy olyan kérdésem lenne, hogy szerinted igazságos ez valahol, és szerintem mind a kettőnknél közrejátszik valamint itt a hát a közvéleménynél is, hogy az ilyen kevésbé izgalmas játékosok, mert azért Trask nem egy jó atléta, nincs meg azért a karja ezekhez a 60 yardos bombákhoz, amikről beszéltünk, nem az az izgalmas játékos, mint például nem tudom, Zach Wilson vagy Fields, akiknek van egy másik dimenzió is a játékában, ugyanakkor egy nagyon stabil, küzdeni tudó, jó döntéshozatalú játékos, hogy mégis őket egy polccal lejjebb tesszük, mert mi is lejjebb tesszük, holott nem feltétlenül tudjuk megmondani a valódi okát, hogy miért, de talán ez közrejátszik abban, hogy nem látjuk az izgalmat bennük, vagy ezt az X-faktort.
Szépen lassan apránként arra felé tendál az NFL is, hogy ne nézzünk el az irányítók atletizmusa mellett, az atletikus képességeik mellett, és szerintem ez most talán ebben a szezonban még jobban kirajzolódik, hogy Patrick Mahomes erre is nagyon jól tud építeni ezeken az off-platform játékokon, hogy kimozog, bármilyen testtartásba eldobja, Russell Wilson, Kyler Murray, és szép lassan ilyen játékosok fognak jönni, mert izgalmas, megnyújtja a játékot, több opciót ad, scramble opciót ad, lehet ezt is gyakorolni edzésen, úgyhogy Érdekes, igen. Én is egyébként ezeket a játékosokat szeretem jobban, és akikről most beszélgettünk, a négyben mindegyikükre igaz, hogy ezt meg tudják oldani, még Trevor Lawrence is, akiről azt gondolnánk, hogy nem, pedig egy nagyon atletikus játékos. Többiekről még ne is beszéljünk, mert azért lábon nagyon jók. Hát Treskrez így nem igaz, és szerintem nem feltétlenül igazságtalan, hogy nem tartjuk olyan nagyra, mert tényleg ezt így kivehetjük a játékából, és akkor erre a védelmi gameplanbe is lehet olyan megoldásokat találni, hogy oké, akkor ez a fegyver nekik nincsen, akkor másfelé fogunk nyúlni, és máshogy próbáljuk őket megverni. Ilyen az NFL felé tart.
Igen, ez sajnálatos, és egyébként szerintem, amiket most elmondtunk, ezek egy részét a következő prospektnél, meg Jonesnál is elmondhatnánk. Ő sem
így
egy
van, így van.
Igazán mobilis játékos, ő sem ezekről a kifejezett highlight playekről, neki sincs meg az a deep throw accuracy, amiről, ami kellene, tehát konkrétan nagyon nagy párhuzamot lehetne vonni közöttük, és ugye Saban megint egy zseniális offense rakott össze albumában, amiben Mac Jones is egész jó játékosnak tűnik, de hasonlóan ő sem egy elsőkörös tehetség szerintem.
Hát nagyon furcsa egyébként Mac Jonesról beszélgetni, mert ugye Tua talaj megsérült, beállt, nem esett vissza semmi a támadó játékban, és akkor azt mondtuk, hogy jó, 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 ez csak az idei rendszer, meg a négy nagy, nagyszerű elkapó, meg. Felejtsük el, majd jövőre meglátjuk, jövőre úgyse ő fog kezdeni. Hát nem így történt, jövőre is így kezdett, tehát az, ami már idén, ő kezdett, így kezdett, sőt, még ígyebb kezdett, és még kevesebb minőségi, idézőjelben minőségi, mert azért Alabamában föltöltik mindig az elkapókat. De azért csak elment egy Judy, csak elment egy Ruggs, csak megsérült egy Jalen Waddle, és nem esik vissza játéka Jonesnak semennyit. Sőt, már azon gondolkodunk, hogy hát Tuának a száma, és sehol nincsenek az övéhez képest, és akkor beszélgethetünk megint csak arról, hogy van itt három játékos, a tavalyi Joe Burrow, az idei Mac Jones és Kyle Trask, és ki a jobb közülük. És nagyon sok statisztika kimutatót elő lehetne venni, nem passzolt yardok meg, touchdownok meg, stb., hanem nyomás alatt hogy dolgozik, a mély passzainak a százaléka, hogy alakul, milyen pontos az a labda abból a tekintetből, hogy hova jön az elkapónak. Tehát, hogy vannak olyan statisztikák, amikben Mac Jones és Kyle Trask 2020-ban hát szignifikánsan vagy nem marad el, vagy jobb is, mint Joe Burrow tavaly volt. És ez megdöbbentő, hogy ha tényleg mélyre ásunk a dolgoknak, akkor azt kapjuk, amit tavaly Burrowtól kaptunk, tavaly pedig el voltunk állva, hogy hát ez nem lehetséges, ami történik, ilyen nem lesz még egyszer sose, és akkor egy év eltelt, és minden lemásolódik szinte két különböző játékosnál ugyanabban a konferenciában. Úgyhogy ez sokat árnyalja a képet, de egyébként maga Mac Jones élmény az szerintem hát nem annyira izgalmas, mint mondjuk Zach Wilson. De ez nekem elfogult történet.
Abszolút, mondom, itt a Trask Jones eset szerintem nagyon párhuzamba állható, nyilván ők is különböznek, de hogy izgalom szempontjából nagyon hasonló hőfokon égnek.
Abszolút. És akkor lehetne még róluk sokat beszélni, meg fogunk is. Lehet, hogy még lesz ilyen podcastünk, ahol nem csak a top 5-öt, hanem a top 10-et beszéljük ki majd tavasszal, amikor ugye a 21-es draftra készülünk, mert hát készülünk, terve van. Már most korán, ugye, hogy jövőre megint csak valami különleges dologgal jelentkezünk, akkor hát nem tudom, hogy te hova tennéd a következő játékosunkat, szerintem egyre gondolunk, hogy ki fog most jönni, mert róluk beszéltük a legtöbbet így privátban, meg úgy tudjuk nagyjából, hogy a másiknak a fejében milyen körvonalak vannak, de hogy tudnád-e Desmond Ridder-t, a Cincinnati Bearcats-nek az irányítóját egy polcra helyezni, Treskel, Jones-szal, Lance-szel, Wilsonnal?
Nem, nálam ő egy szinten lejjebb jön, ő furcsa, hogy ő viszont egy izgalmas irányító, ellenben ő már kevésbé pontos ahhoz, kevésbé jól passzoló irányító ahhoz, hogy feltétlenül az ő szintjükön tudjam őt emlegetni. Ridder egy nagyon jó dual threat QB, talán ő a legjobb lábon, bár ezt nehéz megítélni, mert Fieldsnek a mozgásból dobott passzai élményszámban mennek meg a mozgáskultúrája, de Ridder egy nagyon jó atletikus játékos, ugyanakkor mint passzoló irányító, hát azért ő már a többiek alatt van, és én szerintem ő a top 3, vagy a legjobb 3 körben sem fog elmenni. Nyilván most ők is az ő és a Cincinnati is egy mágikus szezont fut, és ez miatt nagyon hát a neve, de azért vele kapcsolatban vannak kérdések, deep ballokban már nem annyira jó, feltétlenül ő sem olvassa annyira jól a játékot, szóval ha ez a kérdés, hogy milyen szinten van, akkor ő a többiek alatt van, ha az a kérdés, hogy mennyire izgalmas, egyetemi szinten mennyire tudok rajongani érte, akkor nagyon, viszont a profik között neki kevésbé látom a helyét, mint akikről eddig beszéltünk.
Uha! Sok mindenben egyetértek veled, vagy inkább azt mondom, hogy vannak dolgok, amiben egyetértek veled, viszont vannak dolgok, amiben aztán egyáltalán nem, mert hogyha megnézzük azt, hogy tényleg bekapcsolunk egy Cincinnati Bearcats meccset, és megnézzük, hogy az AAC-ben ők az American Athletic Conference-ben hogy muzsikáltak, és hogy verték meg a legjobb csapatokat, akkor hát elképesztő Desmond Ridder dominanciát láthatunk, és nem csak számokban, meg statisztikákban, hanem pontosak voltak a labdái. Oda kellett menni, vezette az elkapót, jól olvasott, jól hozott döntést, gyorsan hozott döntést, kimozgott lábon, hogyha kellett. Persze nál is megvan, hogy néha túlzottan próbál lábon dolgozni, és ez azért is van, mert nagyon sokat fejlesztett a test alkatán, a fizikumán a szezon során, vagy az előszezonban, hogy egy kicsit több izmot szedjen, és ez az eleme a játékának még dominánsabb legyen. Úgyhogy igen, ez egy érdekes nála, de egy érdekesség nála, de mindenképpen ki kell emelni, hogy nagyon sokat lépett fel is tavalyi szezonhoz képest, hogy idén úgy beszélgetünk Desmond Ridderről, mint akár lehet egy a posztján top 10-es játékos, sőt, hát top 5-ös mondjuk, attól függ, hogy melyik csapat hogy tekint rá, de mindenképpen egy nagyon izgalmas, és megint csak egy olyan játékosról beszélgetünk itt, aki karakterét tekintve egy vezéregyéniség, akiről érzed, hogyha felmegy a pályára, akkor az összes eleme az offense-nek azt fogja csinálni, amit ő behív, és úgy, ahogy ő behívja. És persze ez szinte mindenkire igaz, de hogy nem tudom én, nekem van valami olyan különleges dolog, hogy nekem van valami olyan különleges dolog benne, ami így a többiek fölé, John Stresk élmény felé emeli, sőt, Lance élmény fölé emeli, úgyhogy...
Abszolút, hát, élménybe igazat adok, de látod-e őt egy profi csapatban, mint franchise QB?
Nem 2021-ben.
Aha, tehát mint ilyen projekt QB vinnéd el esetleg, és akkor tanulna, de és akkor...
Hát igen, és itt lehet veszekedni azon, hogy oké, mi értelme van ledraftolni valakit a második körben, hogyha úgyse fog játszani, pedig azt gondolod róla, hogy franchise QB. Vagy ugyanígy az első kör utolsó választásával Baltimore Ravens esetében. Hát benne inkább el tudom azt képzelni, hogy oké, lehet egy olyan játékos, aki például mondjuk tegyük fel Riversbe van még egy év, és elviszi a Colts, és utána 2022-ben ő lesz a kezdő, nem Jacob Eason. Tehát, hogy sokkal többet látok benne, mint Jacob Eason-ben. Sokkal jobban megvan a Colts-nak a kreativitása, a támadó oldalon, hogy ő ebben a rendszerben, vagy egy rá jól szabott rendszerben, Michael Pittman Jr.-okkal, meg Mo Ali Cox-okkal, meg minél több underneath, tehát a pálya alsóbb részén kreatív játékosokkal ő jó legyen, egy-egy mély célponttal, szerintem ő egy tök jó kis NFL irányító lehet akkor, hogyha adunk neki időt, és megértjük, hogy nem lesz belőle sem lesz Joe Burrow meg Trevor Lawrence. Nem látom egyébként, hogy miért ne lehetne őt NFL szinten szeretni.
Itt már egyébként nem feltétlenül olyan irányítókról beszélünk, akik biztosan be fognak válni, hát azért ő már Riddert most hetedik irányítóként hoztunk, nagyon ritka, hogy egy klasszból hét irányítóról is úgy lehessen beszélni, mint egy profi franchise arca. Abban egyetértek veled, hogy igen, Ridderben van fantázia, hosszú távon ki lehetne hozni belőle valamit, de én akkor is úgy érzem, hogy ezek a tipikus profi ösztönök nem feltétlenül vannak meg benne. Aztán tévedjek én nagyobbat, mert valahol szeretnék hinni Ridderben.
Na, én is egyébként is. Mindig úgy vágunk neki egy meccsnapnak, meg úgy kelünk fel másnap, hogy na, és nézted? Desmond Riddert, és igen, hát ő is egy ilyen játékos, akit azért lehet bőven kedvelni, nézzétek Cincinnati Bearcats, és talán itt meg is húzhatunk egy olyan vonalat, ami így nem mondom, hogy lezárja a podcastet, de egy új részbe hajlunk, amely sokkal rövidebb, inkább csak egy ilyen beszélgetés, vagy hát egy ilyen élmény dolog, hogy én azt gondolom, hogy itt lezárhatjuk azokat a játékosokat, akikről mélyebben beszélünk, és beszéljünk pár sorban, vagy pár szóban olyanokról, akiket láttunk játszani, láttunk idén tavaly előtt játszani, de picit, tehát nincsenek abban az izgalmi kategóriában, nem látunk benne jó NFL játékost, vagy éppen csak így megragad bennünk, hogy de ő is idén kijön a draftra, vagy jövőre kijön a draftra, láttuk, volt jó meccse, el lehet nézegetni a csapatát, tetszetős a játéka, de mégis nem az a hú de nagy szám, amit így várunk egy NFL-be igyekvő szupersztártól.
Na, én kettő blokkot is hoztam, az egyikben kettő olyan játékost mondok, aki kijön idén a draftra valószínűleg, nem valószínű, hogy NFL QB-t látok benne, ugyanakkor megragad bennem, izgalmas volt, és mindenképp meg akartam említeni, és kettő olyan QB-t, aki meg még nem jön ki a draftra, viszont mindenképpen meg akartam említeni nevüket, illetve kíváncsi vagyok.
Jaj,
egy
jó,
mondatban.
Hogy akkor kicsit túlnézünk már a 2022-es draftra.
Igen,
is,
igen, mert
annyi izgalmasabb lehet.
Annyi izgalmas irányító van az egyetemen most, hogy muszáj voltam úgy dönteni, hogy hozok, de akkor ez azokra, akik jönnek a draftra. Az egyik az Sam Ellinger, a Texansnak a QB-ja, aki egy igazi playmaker, egy szívjátékos, egy valahol jó nézni az ő játékát, egyáltalán nem sallagmentes, nagyon sok pontatlansága van, de valahogy mindig olyan meccseket tud lehozni, ahol van benne izgalom, látszik, hogy ő kínhagyja a szívét a pályán, megdob olyan dobásokat, amikre egy konzervatívabb irányító rá se néz, nyilván fejben egyáltalán nem tökéletes, nem is annyira pontos, nagyon sok olyan hibája van, amit fejleszteni kell, de egyszerűen ő megragadt, és nem ebben a szezonban feltétlenül, már a tavalyiban is a fejemben, és ezért akartam róla beszélni. A másik pedig Ian Book, a Notre Dame-nek a QB-ja, aki viszont pont az ellenkezője, mert nem egy izgalmas játékos, ugyanakkor
tőle aztán nem,
egy olyan,
nem jössz izgalomba.
Nem egy izgalmas játékos, viszont évek óta beleteszi a munkát és azt az alázatot, ami után azt mondod, hogy megérdemli valahol, hogy most a Notre Dame-mel ott legyenek a top 4-be, és legyen egy kis sikerélménye, mert ő egy igazi iparos, egy szürke iparos, aki még talán annál is átlagosabban játszik, ugyanakkor figyel annyira oda a játékára, hogy a védelem, a futójáték meg tudja mellette nyerni a meccseket. Úgyhogy őket hoztam, mint jövőre kijövő prospekt, és akkor mondjál te is, és utána végén mondom a két másik játékosomat.
Én nagyon megkedveltem Shane Buechelt, az SMU Mustangnak az irányítóját. Ő egyébként pont Sam Ellinger ütött el a kezdőtől Texasban, annak ellenére, hogy nagyon jól indult karrierje a Longhornsnál. Én már akkor is kedveltem, hogy nagyon nagyra tartottam már Texas éveiben is, és hát nem is akkoriban top 10-es college irányítónak, de azért egy kompetens college irányítónak. Aztán amikor mégis úgy hozta az élet, hogy sikerült egy SMU Texas State meccset adni, akkor azért közelebb kerültem mégiscsak Buechelnek a karakteréhez a készülés során. Hát alacsony, alulméretezett, gyenge karerő, rettenetesen nagy szív, rettenetesen nagy motor, akarni, vágyás van benne, nagyon sikeres egyetem irányító, de hogy így profi szinten ő sikeres legyen, hát koordinátorként én úgy gondolom, hogy lehet sikeres majd egyszer, de hogy így egy ilyen igazi jó backup, akivel mindent el lehet játszatni, amit egy zsebirányító tud, nagyon jó scout team lehet akár egy tipikus zsebirányító szerepében, de hogy így nem sokkal több nála, így nagyon a plafon az úgy ott van, és akit még, hogy hát ott van a plafon, elég alacsonyan, és akit még így meg lehet említeni, mint furcsaság, és utaltam rá többek között Jamie Newman, aki hát Wake Forest-re transferelte Georgiába, hogy kiülje az idei évet és elmenjen a draftra. Teljesen hihetetlen volt nekem ez az egész.
Nem tudok rajongani ezért az egész sorozatért, amit az ő életében lejátszódott.
Igen, hát őt nagyra tartották, óriási potenciál, nagy játékok, izgalom, amiről beszéltünk az elején a Zach Wilson Trey Lance témában, egy picit másabb kivitelben, azért passzjátékban is azért oda lehet őt tenni a jó közé, és végre kaphatott volna egy olyan lehetőséget, hogy a legjobbak ellen, idén aztán SEC, és akkor megmutatja, és akkor opt-out-olt, érthető persze, nem, tehát senkit nem szeretnék megkérdezni, de hogy ez így furcsa, hogy hú, végre megkaptuk volna a Jamie Newman izgalmakat, aztán nem kapjuk meg, mert nem játszik
idén. Csak érted, hogy mire számít ezzel, hogy hol fogják elvinni a drafton, így, hogy nem láttunk semmit belőle, tehát...
A harmadik napon.
Hát igen.
Ez így harmadik nap. Úgyhogy mondhatnánk még egyébként Spencer Sanders, kedvenced, Oklahoma State, lehet, hogy kijön.
Igen, 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 most idén kevésbé varázsoltál, de tavaly ő is belopta magát a szívembe, aztán követtem idén is, de nem feltétlenül az Oklahoma State-et most nem feltétlenül a támadó sora viszi ebben az évben.
Nem, igen, ami elég furcsa, de nem. Szóval beszélgethetünk. Brady White, Tanner Morgan, Brock Purdy, sokan vannak, nagyon nagy, Kelemman, nem beszéltünk róla egy szót se, Michael Penix, az Indiana megmutatta, hogy kell megverni a levegőt az Ohio State-et, úgyhogy vannak sokan, de akkor örülök, hogy itt behoztad ezt a jövőre még biztos nem draft, akkor az nagy irányító vita 2020 kategóriába a témakörbe picit, nagyon röviden belefordulva, akkor az a két játékos ki lenne még, aki mindenképpen ott van a kis listában.
A számomra két legizgalmasabb játékost hoztam, és hagyok esélyt, hogy megtippelt, hogy ki lehet ez a kettő.
A Spencer Rattler.
Igen.
Hát nem tudom, az én kedvencem, hanem Keaton Slovis.
Nem, Sam Howell.
Á, a másik ő lett volna.
De egyébként azt hittem, hogy Kinget fogod tippelni.
Nem. Én biztos voltam, hogy valamelyik kis... De King egyébként jöhet, tehát hogy valamelyik freshman, sophomore-ra gondolsz.
Ja, igen. Szóval ők, hát eltérő stílusú játékosok, és nyilván mind a kettőjük, de van izgalom. Rattlernek talán egy kicsit könnyebb dolga van, azért jobb edzővel és jobb csapattal dolgozik. Igazán extra karja van, és mozgáskultúrája, úgyhogy mindenképpen egy izgalmas játékos. Már idén is, jövőre meg még jobb lehet. Lincoln Riley kezei alatt, annyi, már amennyiben Riley marad, ugye? Howell teljesen más típusú játékos, de már tavaly is láthattuk őt is megvillanni, és hát idén is halmozza a yardokat.
Igen, akkor Howell-t igen, én is nagyon szerettem is. Hogyha már nem találtam a Keaton Slovis-t, akkor mondom őt. Hát nagyon izgalmas lesz itt 2020-ban is a draft téma, ne szaladjunk ennyire előre. Hogyha valakit szeretnétek nézni, és tényleg nagyon üdítő, irányító játékot szeretnétek követni szombatonként, akkor Keaton Slovis, de van még itt nekem egy nagyon-nagyon eldugott nevem, és kíváncsi vagyok, hogy nagyon-nagyon kicsi, de most idén nagyon sikeres egyetemről van nekem itt egy név fölírva.
Idén nagyon sikeres... Coastal Carolina-val?
Így van, Grayson McCall.
Basszus, igen. Szintén gondoltam rá. Igen.
Freshmanről beszélgetünk. Gondoltam rá is, hogy őt is lehetne hozni egy hirtelen, hogy valaki van itt a fejem hátsó részében, de azért nemrég beszélgettünk róla, akkor ő mindenképpen ott van, illetve hát láthattuk a tévében, múlt héten, Graham Mertz-t is, aki szintén redshirt freshman játékos. Hát nem a legjobb játékát hozta a Northwestern ellen, de előtte a nyitó mérkőzésén a Wisconsinnak azért elkápráztatott mindenkit, úgyhogy lehet rajongani az egyetemi irányítókért is, 2021-es klasszérmet főleg. Patrik, nem tudom, van-e még bármi adalék, amit szeretnél itt beszúrni, mielőtt elköszönnénk.
Így is hosszú volt az adás, még lenne szerintem egy csomó mindenkiről beszélni, de majd még remélem, hogy beszélünk nem feltétlenül irányítókról, de akkor is sok mindent szóba fogunk tudni hozni.
Jól van, akkor már ami ennyik voltunk, az irányítókról beszéltünk, és hát ugye mondtam is adás közben, hogy szeretnénk egy kicsit ezt továbbfűzni. Nagyon valószínű, hogy akkor az elkapókkal haladunk tovább egy nagyon telített osztály, illetve klasszal, osztályjal, névsorral, haladva tovább, úgyhogy köszönjük nektek, hogy hallgattatok minket, köszi Patrik, hogy itt voltál ma velem, találkozunk legközelebb, sziasztok!
Sziasztok!